drága hölgyek, urak, robogunk is tovább. Te, hogy robogunk?
Szabad esés.
Ezt, aki hallgatja a műsort, az pontosan tudja, hogy ilyenek vannak, hogy bennmarad egy ilyen köztes szignál. Hát de minek? Dehogy jó, anyám, dehogy jó. Na, jó van, megyünk tovább. A Google több közlekedési csomóponton forgalommérési adatokat gyűjt, és ezek alapján finomhangolják a lámpákat. Magyarul, ha éjjel 2-kor mész haza kocsival Zuglóba, akkor teljesen üres úton nem kell várnod 3 percet a következő zöldre, amikor senki nem jön. Én ezt legalábbis így fordítom, de aki segíteni fog ebben a témában, itt van már velem Bodor Ádám, a BKK mobilitás fejlesztési igazgatója. Nagyon köszönöm, hogy itt vagy, szervusz, jó estét.
Jó estét, én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
Jól gondoltam ezt? Ez egy kézzelfogható példa volt?
Abszolút kézzelfogható példa volt, de fontos azt is elmondani, hogy igazából a torlódások azok gyakran amiatt következnek be. Tehát a hajnali 2-kor, amikor megy az ember, akkor általában nincsen torlódás, de napközben is nagyon sokszor várnunk kell, amikor piros lámpa van, és néha bosszant minket, hogy a másik irányból nem is jön senki, nálunk meg már 5-en feltorlódtak, és pont ezeknek az optimalizálását szolgálja ez a közös projektünk a Google-el, ahol a Google-nek nyilván még nálunk is sokkal jobb adatai vannak arról, hogy hol, merre, hányan közlekednek. Igen, olyan, mindent tudnak rólunk, azt is, hogy hova akarunk menni, még lehet, hogy mi még nem tudjuk, de ők már tudják, igen, hogy hova akarunk menni, de a viccet félretéve tényleg tudják azt, hogy a városban az emberek hogyan mozognak, és azt is nagyon jól látják, hogy a különböző lámpáknál mennyi időt várakoznak a zöldre azok, akik oda behajtottak, mondjuk egy mellékutcából, mondjuk egy Szállás utcából a Kőbányai útra kikanyarodni szándékozók, és ezt kiszámították, hogy hogyan lehetne a lámpaprogramot úgy átalakítani, hogy összességében a Kőbányai úton közlekedők se veszítsenek, és a Szállás utcáról a Kőbányai útra kikanyarodók is, ez mondjuk egy példa, még több más ilyen helyszín is van, azok is előnyben részesüljenek, tehát összességében mindenki jól járjon. Nyilván ezért ez nem annyira egyszerű, mint amilyennek látszik, hiszen mondjuk például ott jár egy villamos is párhuzamosan a Kőbányai.
Na jó, de ugyanaz a rendszer, ugyanazon a rendszeren halad ő is, nem?
Igen, csak hogy a villamoson egyszerre nagyon sok ember ül, és nagyon nem mindegy, hogyha egy villamos akad be, egy piros lámpánál rajta van mondjuk 20-30-50 ember, vagy 3 darab autó. Tehát mindenképpen fontos volt az említett példánál megoldani azt, hogy a villamos viszont mindenképpen zöldet kapjon, tehát ettől nem annyira egyszerű a dolog, és a villamos viszont bejelentkezik egy lámpához, hogy ő zöld lámpával is lehet mindenképpen. Úgyhogy egy picit bonyolultabb optimalizáció ez, mint amelyre elsőre tűnik. De a Google-el sikerült ezt megugrani több helyen is.
Ha jól értem, azért ez azért egy szint lépés lehet, mert jó néhány évvel ezelőtt az volt a mondás, azt hiszem még Vitézi Dávid idején, hogy az embereket villamosra és biciklire szoktassuk, tehát a kocsit azt felejtsék el, hogy ez most elengedte akkor a BKK, vagy ez most egy újabb szint, ami még akkor nem volt, és ugyanúgy cél az, hogy kevesebb autó legyen az utakon, csak ha már van, akkor kevesebb káros anyagkibocsátás történjen. Ezt így kell értelmezni?
Fontos, hogy a mobilitási célokat, azt, hogy kevesebb autó legyen az utakon, és többen közlekedjenek közösségi közlekedéssel, kerékpárral és gyalog, nem engedtük el. Egyébként pont most fogadta el a budapesti mobilitási tervnek a felülvizsgálatát a közgyűlés.
Ja, ez ma délután volt,
hát
nem?
Hát igen, kb. 2 órával ezelőtt, igen. És ellenszavazat nélkül. Tehát azt fontos elmondanom, hogy kevés olyan ügy van, amit ilyen pártokon átívelő konszenzus övez, a budapesti közlekedés. Ugye bár a viták azt mutatják, hogy nem így van, de a valóságban azt látjuk, hogy a budapesti mobilitási tervet, amit az eredeti verzióját Tarlós István terjesztett be, a felülvizsgálatot Karácsony Gergely, mindkét esetben valamennyi frakció megszavazott.
Ellenszavazat. Ennek mi lehet az oka egyébként?
Az, hogy egyébként elég sok vita van ezek mögött, ez egy kiérlelt anyag, mire oda kerül, és nyilván utána persze az ördög a részletekben van, ez egy átfogó stratégia, de abban mindenki egyetért, hogy alapvetően több közösségi közlekedés, több gyaloglás, több kerékpározás és kevesebb autóvárosban. A vitáink akkor kezdődnek általában, amikor ezeket le kell bontani egy konkrét helyszínre, általában a céllal mindenki egyetért. Ami egyébként egy nagy előrelépés, tehát ez, én azt gondolom, hogy ez azért jelent valamit, viszont amikor arról van szó, hogy osszuk fel konkrétan az Üllői út kereszt metszetét, ott már a különböző szempontok, a különböző célcsoportok, különböző úthasználók már nyilván egymásnak feszülnek.
Figyelj, hát egyébként nemrég mentem ki a reptérre azzal a busszal, ami ugye megy ki a Deák tértől, hogy az Üllői utat használja, és végighallgattam a sofőrnek a lamentálását. Még mielőtt elindult a busz, valakivel beszélgetett, és mondta, hogy na, képzeljétek el, hogy az új biciklis nagyon megérte az új biciklisát, mert 5 biciklis számoltam össze. 5-5! és ez ment. Ezt kellett hallgatnom, persze aztán késve indultunk, mert eldumálta az időt, nem tudom, mi volt, de a lényeg az, hogy viccet félretél, hogy...
Meg, de...
de hogy mondtam, nem vagyok én spicli. Na, lényeg az, hogy amikor ilyen, ugye az a bajuk nekik sokszor, azt hiszem, hogy a buszsofőröknek is, vagy a taxisoknak is, hogy hát, hogy minket nem kérdeztek meg. Hogy ilyenkor mi a helyzet? Hogy hányféle adatot vizsgáltok ahhoz, hogy egy mobilitási terv elkészülhessen? Mert ezt gondolom, hogy nem teljesen így vagy nem kérdez, vagy remélem legalábbis.
A mobilitási terv esetében nagyon sok szakértői workshop is volt, de volt egyébként egy nyílt kérdőívezés is, tehát egy olyan fórumon, ahol el tudták mondani különböző témák kapcsán a budapestiek is a véleményüket. Szerencsére ezzel éltek is viszonylag sokan, de azért azt látni kell, hogy általában a viták nem a stratégia kapcsán szoktak fellángolni, hanem mindig egy adott
konkrét helyszín
kapcsán. Az Üllői út kapcsán is egyébként sok egyeztetés volt, a bár említett, nagyon sokszor megénekelt pollerek kapcsán is egyeztettünk. Egyébként nagyon, nagyon meglepő dolgok voltak ezek az egyeztetések. Például, hogy mondjuk a mentősök akkor szembesültek vele, hogy ez rugalmas, ez a poller, tehát, hogy nem kell izgulniuk, hogy elmennek mellette, mert mint kiderült, nagyon gyakran attól azért van félelem, mert nem ismerünk egy eszközt. A tűzoltók azt mondták, őket nem zavarja, hogyha nem rugalmas az se, mert elég nagy a járművék és elég erős, de mondjuk a mentősöknek ez egy relief volt, egy felüdülés, amikor megtudták, hogy ja, hogy végül is el is férnek a poller meg a szegély között.
Ez, hogy átmegy rajta néha, vagy
hozzáér, akkor nem történik semmi olyan nagy baj, ez egy megbocsátó környezet, tehát nem az van, hogy acél oszlopok vannak lehelyezve, és aki neki megy, annak
persze, nem ezek a zöld izék, amik hol kifekszenek, hol nem. Vagy mementóként. A mobilitási terv, és értem, menjünk még vissza egy kicsit a piros lámpákra, mert amit én példát hoztam föl, az akkor így nem tudom, hogy pontosan ide illeszthető-e az a példa, hogy amikor nincsen olyan forgalom, tehát hogy ezt mérje a Google, vagy ebben a rendszerben ez most benne van-e, hogy amikor nincs olyan forgalom, de én ott állok a pirosnál, azt érzékelje bármi, hogy nekem nem szükséges ennyit várakoznom.
A hajnali kettő esetében egyébként igen, azt is lehet optimalizálni, de még egyszer mondom, a nagy kihívás nem a hajnali kettes optimalizáció. Okay. Ennyi, tehát lehet azt is csinálni, így van, tehát ezt is tudjuk optimalizálni, de hogyha a tömeget nézzük, ami
átlag
egy csomó pont, az
napközben
is annak is két csúcsórája, az a reggeli meg a délutáni, amikor nagyon fontos az, hogy egy csomópontnak a kapacitása a legjobb legyen. Egyébként ebben szerintem sokat léptünk előre, azért én 3 éve érkeztem, 2,5 a BKK-hoz, amikor kérdeztem, hogy hol vannak a forgalmi adatok, a közösségi közlekedésnek az adatai, akkor kikerekedett szemeket láttam, hogy így visszamenőleg nézzük meg, hogy mi hogyan alakult. Nem, de volt ennek nagyon nagy hagyománya. Mostanra egyébként egy önálló igazgatóságot is kapott a BKK-ban, az, hogy az adatokat gyűjtsük, elemezzük, és van egy konkrét adatelemző csapat, számos külföldi kollégával is, akik belebújnak ezekbe a különféle adatbázisokba, és ezekből próbálják kiszűrni azt, hogy milyen törvényszerűségek vannak, és hogyan lehetne optimalizálni ezeket. Tehát ebben most már van tényleg egy komoly csapat, ami létrejött. Ez nem volt így még 2,5 éves, tehát a Budapest közúttól a forgalmi adatokat, mondjuk a kurokdetektorok számlájut, azt így pendrive-on meg Excel sheetben kértük el.
És,
de nagyon
CD.
Szívesen adatták, nem CD-n, de nagyon szívesen adatták, csak addig nem nagyon kérték tőlük. Aha. Tehát, hogy így nem volt erre ilyen értelemben igény, inkább az volt a jellemző, hogy egy fix lámpaprogramot beállítottak, és az így ment. És mindenki meg volt.
Ez az, hogy nagyon sokszor én is, hogyha autóval közlekedem, most autósként és biciklisként egyaránt vagyok itt veled szemben, és amikor akár autóval, akár biciklivel megyek, és nagyon sokszor nem értem azt, hogy ez most elenged, de a következő nem, és ez egy hosszú egyenes szakasz, mert azt értem, amikor elfordul az út, és mondjuk 2 sarokkal feljebb ott aztán elenged a zöld lámpa, és nagyon sokáig fog tartani a zöld hullám, de vannak olyanok, amiket tényleg egyszer nem lehet értelmezni, és az jut eszembe erről, hogy ez a 90-es évek óta valószínűleg így van.
Hát ha nem is a 90-es évek óta, de régóta így mennek lámpaprogramok. Most a Google ezt 5 helyszínen kezdtük el megcsinálni, nyilván ez mindig egy komoly elemzés, hiszen azt nem akarjuk, hogy valahol megoldottunk egy problémát, és 2 sarokkal arrébb meg felrobbantottuk a következő csomópontot, de úgy látszik, hogy ezek tudnak működni, úgyhogy a probléma áthelyezése helyett folyamatosabbá tesszük a közlekedést, és visszatérve arra a kérdésekre, igen, az a célunk, hogy kevesebb autó legyen, de aki már itt közlekedik Budapesten, az ne álljon a dugóba. Aha. Tehát aki elindult, aki embernek tényleg az autó az egyetlen választás, mert olyan nagy csomagot visz, beteg nagymamához, stb. Ismerjük. Tehát akkor tényleg ne az legyen, hogy akkor a dugóban tölti az idejét, és ne egy mellékutcában pöfökön az autója, és szennyezze a levegőt, ahol egyébként mellesleg emberek élnek, meg dolgoznak.
Erről eszembe jut egy olyan dolog, hogy ez a kalibrálás, tehát hogyha azt nevezhetjük most egy újra kalibrálásnak, ez tehermentesítheti az utakat attól az elfoglaltságtól, amit egyébként egy plusz, egy biciklis sáv okoz, ami egy mínusz sáv, ugye? Tehát ezek kiváltják-e? Ez a kalibrálás kiválthatja-e ezeket a mínusz sávokat?
Hát az biztos egyébként, hogy a csomópontok a szűk keresztmetszetei az utaknak. Tehát nagyon sokszor beszélünk arról, hogy így kerékpársáv, úgy kerékpársáv. Valójában az utak kapacitását azt határozza meg, hogy a csomóponton hány autó tud átjutni. Tehát, hogyha a csomópontot optimalizáljuk, nem azt mondom, hogy majdnem mindegy, hogy hány sáv van a folyópályán, de ha a csomópont keresztmetszetét akár újra is osztjuk, de jól alkalmazzuk a lámpaprogramokat, akkor 10-20-30%-okat tud nőni a csomópont áteresztő képessége. Tehát ez nem pont úgy, hogy elvettünk egy sávot, és akkor ott 50%-kal csökkent az áteresztő képesség. Ha az ember autózik, azt látja, hogy nem a folyópályán áll a forgalom, hanem jellemzően van egy csomópont, és akkor ott van egy piros lámpa, és ott amögött torlódik. Hát egyébként nagyon nyilván, amikor csomóponttól csomópontig ér már a torlódás, és egyáltalán nem indul meg, persze nyilván ilyen is van, de akkor is a csomópont az, ahonnan ez kiindul, nem a folyópálya, tehát az, hogy ilyen kifejezéseket használok, tehát nem az a csomópontok közötti szabad rész, vagy nem tudom, hogy mondjam, hanem a csomópont
ezt az... még értettem pont.
Jó, oké. Okay.
Az előbb a poller, vagy nincs?
Poller.
Ahhoz kellett egy perc körülbelül, mire legújult.
Hát ennek van népszerűbb neve, de ezt most nem mondom be a főpolgármester.
Az
hát a... egy karó a főpolgármester neve, és egy...
A régi. Az a Demszki karóról
az is volt, de most a mostani főpolgármester nevével
ja, van, ilyen is.
Van, olyan is van, így van.
Az hát, melyik?
Hadd ne mondjam most,
de ugye elgondolkodtál. Oké.
Majdnem bemondtam, de igen.
Nem hoznak ilyen helyzetbe. Viszont azt még szeretnék arról beszélni, hogy ez ugye most ki lett próbálva néhány csomóponton, és ez egy tesztidőszak. Mikor így várható az, hogy ez az egész városban elterjedjen, és kisüssön a nap, és szóljon a klasszikus zene a háttérben, és mindenki boldog legyen.
Igen, nyilván azt kell látni, hogy ez egy teszt, és egyre nehezebb csomópontokba próbáljuk ki. Tehát amiket az első kettő, amit mondjuk mondtam, a Kőbányai út, Szállás utca, vagy a Dózsa-György út a Hősök terénél, ezek még a viszonylag könnyebb csomópontok voltak.
Igen.
És hát most olyanok jönnek mondjuk, mint a Bak csomópont. Tehát, hogy így mielőtt az egész városra bevezetnénk, azért szeretnénk látni...
Lépésről lépésre. Tehát egyébként melyik az a csomópont Budapesten, amelyik a legnagyobb kihívást okozza az autósoknak?
Hát ez egy jó kérdés, de egyébként a Bak szerintem az egyik ilyen...
Mindenki jön le a hegyről,
és így nagyon-nagyon erősek a csúcsok benne. Bármilyen lassan most már összeérnek, de nagyon erős a délnyugati irányból, az agglomerációból beáramló forgalom, és egyébként ott az a súlyos, hogy ott még valamikor a hétvégén is vannak egészen
hát
komoly dugók.
Az van, hogy én szombaton és vasárnap, most egy jó ideje ezt tapasztalom, hogy szombaton és vasárnap a legnagyobb a forgalom Budapesten.
És egyébként ez egy teljesen normális nyugat-európai trend, csak hozzánk egy picit később ért el.
Nem mondod, de ez mostanában ért el.
Ez mostanában ért el Budapestet. Én nem de régen voltam Antwerpenben, és azt mondták, hogy hát nekik a péntek este, meg a szombat este az a legerősebb.
Halál.
Tehát egyáltalán nem összevethető a normál hétköznap estékkel. Péntek és szombat este a belgák azok jellemzően a városok felé elindulnak szórakozási lehetőségeket keresve.
Ja, jönnek befele.
Persze, jönnek befele.
Ugye az van, mindenki megy ki.
Így. Belgiumban péntek, szombat este, egyébként ez, hogy home office-ban dolgoztak az emberek hétközben, de péntek, szombat este vágynak egy kis társaságra, kiülni egy teraszra, vagy hasonlók, és akkor elindulnak befelé a városokba az autóikkal. Úgyhogy egyébként közösségi közlekedése is, és ez igazából korábban teljesen halott volt, tehát ez nem volt egy nagyon terhelt időszak közlekedési szempontból, és azt viszont mondjuk például látjuk, hogy mondjuk Budapesten is, és ez látszik máshol is, hogy a hétfők meg a péntekek, azok sokkal enyhébbek lettek, tehát a közúti forgalom meg a közösségi közlekedésben 15%-kal marad el a többi hétköznaptól a hétfő meg
de
a péntek.
De a közösségiben is?
A közösségiben is.
De miért?
Azért, mert jellemzően az emberek szerintem kivesznek plusz napokat, hozzácsapnak, nyilván home office-ban vannak, bocsánat, nem kivesznek, home office-ban vannak, home office-ban vannak hétfőn és pénteken, és ezt látjuk a forgalomban, hogy lehet, hogy nem, nincs egész napos home office, de lehet, hogy a napnak a felét kivette, később jött vissza a Balatonról, vagy már hamarabb lement csütörtök este a Balatonra, és már pénteken onnan dolgozott. Tehát a hétfők és a péntekek, azok ma Budapesten egyértelműen látszanak egy kisebb forgalmú napként, és erre nyilván reagálnunk is kell természetesen, akár a közösségi közlekedésben is, de arra meg szintén reagálni kell, hogy a péntek meg a szombat esték meg erősebbek lettek.
Igen. Tehát, hát vasárnap este, amikor mindenki jön vissza, vasárnap este.
Így van. A vasárnap estében nyilván az a nehéz, hogy az viszont nem elsősorban városi közlekedési, hanem országos közlekedési Igen. probléma. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon kevesen választanák az autót, hogyha megbízható közösségi közlekedés hozná az embereket Budapestre, Igen. a Balatonról, vagy akár Észak-Magyarországról is. Tehát az M3-os autópálya behajtóján nem lenne akkora dugó, vagy az M7-esen, hogyha biztosan tudnám, hogy kezd helyen felülök a vonatra, és
tudja, hogy odaérek,
mert időben egyébként a hivatalos menetrend valószínűleg gyorsabb, mint az autóval megtett út, tekintve, hogy akkora dugó van befelé.
Hogyne.
Csak nem lehet tudni, hogy van-e egy
hát
jó felső
vezetés. Az meg lenne.
Igen.
Most a legújabb az őszi fa leveleken csúszott el valami menetrend.
Abszolút. Hát, és hát amikor már vonatpótló busz is kigyulladt, az egy...
Na jó. Ezzel nem tudom, mi a teendő,
és az biztos, hogy nem a BKK-nak van ez a teendője, ezzel nyilván az országnak van teendője, viszont azzal meg nekünk van, hogy megoldjuk azokat a kihívásokat, amit a városba áramló agglomerációs és egyébként országos forgalom is okoz, tehát azt nem hagyhatjuk, hogy a budapestiek ilyen értelemben elszenvedjék, különösen azok, akik azok a területeken laknak, a közlekedési forgalomból adódó nehézségeket. Tehát azért látszik, hogy vannak kerületi polgármesterek, akik nagyon határozottan léptek ezekbe a dolgokba, mondjuk a második kerületbe az
őséget. Ilyenkor ez lehet még a nehéz, nem? Konszenzust hozni.
Így van. Nyilván a kerületi polgármesternek az az érdeke, hogy megvédje a lakóit a beáramló agglomerációs forgalomtól, de egyébként Budapest olyan nagy, hogy egy budapesti főpolgármesternek, meg egy BKK-nak azzal is foglalkozni kell, hogy bizonyos kiebb lévő kerületek, azok ilyen értelemben már szinte agglomerációként funkcionálnak, tehát a budapesti belső kerületekben már magas a közösségi közlekedés aránya, sokan bringáznak. Ha azonban kicsit kiebb megyünk, akkor látjuk azt, hogy ugyanúgy zuhan a közösségi közlekedés aránya, és egyre többen választják az autót, tehát ilyen értelemben egy picit agglomerációs kezd lenni a város széle is. Viszont ahol vannak jó kötött pályás kapcsolatok, villamos, esetleg vonat vagy hév, és ez jól működik, ott egyértelműen váltanak.
Ott meg lehet a bizalmat szerezni hamar.
Meg lehet a bizalmat szerezni, és az látszik, ahol ez tényleg mondjuk jó, egy Váci vonalon, ott tényleg tömve vannak a vonatok, tehát jó minőségi vonatok jönnek sűrűn, tehát ahol ezt megcsinálta az állam, nem kell különösebb szemléletformálásra költeni. Ha ott van az infrastruktúra, ott vannak a jó vonatok, és sűrű járnak, akkor felülnek rá az emberek. Hogyha nem is arra jár, fél óránként jár, olyan nosztalgia szerelvények járnak, ami még a Vörös Csillag is rajta van, mondjuk Lajosmizse irányából.
Ez van ilyen?
Van ilyen tiltott önkényuralmi jelképpel felszerelt mozdony. Nem tudjuk, hogy valószínűleg ez egy nosztalgia mozdony, de időnként beveti ezt is mostanában már mindent, ami mozog. És ráadásul ritkán jár. Ott nehéz az embereknek azt mondani, hogy fél óránként járó vonatra, ami megbízhatatlanul közlekedik, nem alacsony padlós, nem légkondicionált, arra légy szíves, cseréld le az autódat. Mert akkor azt mondja, hogy lehet, hogy autóval ugyanannyi vagy picit még lett akár több is, de egy légkondicionált kényelmes járműbe ülő.
Hát, ja, egyébként ezt egyszer kell kipróbálni, hogyha tényleg működik, akkor sokkal jobb azon ülni, mint a dugóban ülni, vagy egyáltalán a dugó esélyét megadni, mert lehet, hogy beérek a városba pikpak, de utána fél órát ott állok, úgyhogy talán erre lesz megoldás majd, nagyon bízom benne. Mikor lehet egyébként zárókérdéskör, mikor várható az, hogy nagyjából a város megkapja ezt a fejlesztést?
Hát erre most nem tudok egy konkrét időpontot mondani, ezt fokozatosan fogjuk a városban lépésről lépésre bevezetni. Valószínűleg egyébként egy új forgalomirányítási rendszert is be kéne vezetnünk az egész városban. Most egyenként optimalizáljuk a csomópontoknak a lámpa programját, de szerintem a legfontosabb csomópontokkal valószínűleg végezni fogunk egy éven belül, vagy két éven belül. Tehát én azt gondolom, hogy ez tud haladni előre a csomópontokkal, de hogy az egész egy rendszerként működjön, az egy nagyobb fejlesztés.
Ámen. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál ma.
Én köszönöm a meghívást.
Hölgyek és urak, Bodor Ádámmal, a BKK mobilitás fejlesztési igazgatójával beszélgettem.